számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak. V4, a Visegrádi Négyek magazinja a Kossuth Rádióban.
Köszöntöm Önöket a Visegrádi Együttműködés országainak magazinjában, a mikrofonnál Járai Judit. Ma három témát kínálunk kollégáimmal együtt, méghozzá interjúkat Pozsonyból, az erősödő magyar ellenességről, és egy koncepciós perről a Szlovákiai Magyar Szövetség egyik politikusa ellen. Aztán riportot a történelmi felvidékről, Gömör megyéből, Beretkéről, az egyik új, közös magyar-szlovák, nagy helyreállítási, restaurálási munkáról, és végül, de persze nem utolsó sorban, a Bodrog köz legjelentősebb városából, Király Helmecről, ahol korabeli magyar és szlovák viseletes ruhákról nyílt kiállítás. Tartsanak velünk ma is! Nagyon érdekes és nagyon szomorú jelenségről tudósít Haják Szabó Mária Pozsonyból. Arról, hogy miután nemrégiben a szlovák miniszterelnök helyettes és egyben védelmi miniszter Robert Kalinyán kifejtette, hogy a felvidék kifejezés helytelen, és be is kellene tiltani, mert az szerinte megkérdőjelezi Szlovákia területi integritását és szuverenitását, ami persze butaság. De arra mondjuk úgy jó, hogy a miniszteri álláspont hergelje az embereket és magyar ellenességet szítson. És valóban érzékelhetően ismét erősödött a magyar ellenesség Szlovákiában. Orosz Őrs, a Magyar Szövetség párt és Nyitra megyei képviselője ellen például koncepciós eljárás indult a felvidék szó használata miatt. Az ügy kacifántos és csüggesztő. Haják Szabó Mária számol be róla.
A Szinemettó félelem nélkül polgári társulás 2024-ben jelentette meg a gazdagon illusztrált igényes kivitelű könyvét, amelynek címe Szlovákia, a történelmi felvidék műemlékeinek képes enciklopédiája. Két évig senkinek sem tűnt fel, vagy senkit sem zavart a címében a felvidék kifejezés. Most azonban igen, a szlovák megújhodási mozgalom, a kiadó, a Szinemettó polgári társulás elnöke Orosz Őrs ellen indított bűnvádi eljárást. A mozgalom el akarja távolítani Orosz Őrs Nyitra megyei képviselőt a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöki posztjáról.
Nem tudom, mi történik, azt érzem, hogy az elmúlt 25 év munkája, amit elég sokan belefektettek abba, hogy a szlovákok és a magyarok egyel közelebb jussanak a megbékéléshez. Bár mindig mondtam, ez nagyon törékeny, amíg két kormány jelenti ki, és nem a társadalmak szintjén jelenik meg ez az érzés. És hát most ez nem az első eset, mert az első ilyen feljelentéskor tavaly novemberben én ezt nem medializáltam, mondván, hogy ezzel talán ártok annak az ügynek, amit hosszú távon képviselni szeretnék, hogy elnézést a kifejezésért, de hülyék mindenhol vannak. Aztán jött az előbb említett események sora, és azért nekem is egy kicsit megrendült a bizalmam abban, hogy ezt mindkét fél egyformán komolyan gondolja, ezt a megbékélést, ezt a barátkozást.
Éppen ezért teszi fel mindenki a kérdést, hogy viszonylag nyugalom volt éveken keresztül. Miért éppen most? Miért megint a felvidék kifejezés zavarja őket?
Én azt látom, hogy közelegnek a parlamenti választások jövőre, és most, hogy Fico tulajdonképpen ezt az ukrán-orosz konfliktust igyekszik kivezetni a közbeszédből, mert választási ígéreteihez mérten, meg az elhangzott ukrán ellenes nagy kijelentésekhez mérten az utóbbi hetek történései elég kellemetlenül érintik az ázsióját a választói előtt, hiszen ugye támogatja Ukrajna EU-s csatlakozását, megszavazta az Ukrajnának nyújtandó hitelt. Én nem ezeket a történéseket akarom megítélni, csak nem ezt ígérte a választóinak, és úgy látom, hogy ezzel, hogy megszűnt az ijeszgetés, kell találni egy másik bűnbakot, valami olyan jelenséget, ami hat a szlovák társadalom biztonságérzetére, ami ugye a Maslow piramisnak a legalján található, és talán amikor földügyekről van szó, amikor ezek a történelmi kérdések kérdések előjönnek, akkor még ma is a magyar kártya igenis működik. Nagyon félek attól, hogy a jövő évi kampányban éppen mi leszünk az egyik témája a szlovák közbeszédnek.
Az egyik könyvük az, ami kiváltotta ezt a feljelentést, a szlovák megújulási mozgalom, mert hogy ilyen is van, annak a részéről.
Így van, a Matica Szlovenská részéről, meg éppen a Huszár emlékműről mondják el ugyanazokat az érveket, hogy fasisztoid, revizionista, miközben mi egy létező emlékművet mentettünk meg, ami ott áll 80 éve Rimaszombat városában. Tehát az történt, hogy ezt az emlékművet áthelyeztük, picit reflektorfénybe került, és mindjárt előjön, hogy mindez Hortista megrengeti alapjaiban ezt az államot, ennek az államnak az integritását, és hasonló hülyeségeket hallhatunk.
A Szlovák Nemzeti Párt elnöke parlamenti határozatot akar elfogadtatni a felvidék kifejezés használatáról, illetve annak betiltásáról.
Nagyrém, hát nyilván pótcselekvés, dömping ez az egész, ami most zajlik. Már-már kínos, én azt látom, hogy bizonyos szlovákok számára is ez a fajta terelés, de láthattuk. A decemberi Benes cirkusz kapcsán, és ettől táltosodtak ők meg, hogy láthattuk, hogy igenis 0,5 százalékpontot le tudtak csípni az ellenzéki PS támogatottságából, pont azáltal, hogy magyar pártolóknak titulálták őket a modernkori földelkobzások kapcsán tett elutasító, helytelenítő állásfoglalásuk miatt. És azóta megtudhattuk a hadügyminisztertől, a szlovák kormány alelnökétől, hogy mindenki, akinek a fölmenői fehérlaposok voltak, és ez Szlovákia összterületének 13%-át jelenti földterületben, ezeknek a földterületeknek a tulajdonosai, örökösei, használói jogtalanul használják ezeket a földeket, tehát bárkire lesújthat az állami földmafia, bárkitől elkobozhatják a magánvagyonát, hogyha kimutatják, hogy a nagyszüleire vagy a dédszüleire volt kiállítva fehérlap, kitelepítési végzés vagy elkobzási határozat.
Még a parlamenti választások előtt idén ősszel helyhatósági választások lesznek, és megyei választások, és hát ön ellen a támadás, ez a nemtelen támadás éppen Nyitra megyében, ahol ön képviselő és bizottsági elnök, ott indult.
A frakciónk éppen azáltal, hogy tudott jó szlovák kapcsolatokat építeni, rengeteg szép eredményt tudott elérni a megye déli régiói számára. Ez vitathatatlan, ez 100 millió euró fölötti összegben kifejezhető. Csak sajnálom, hogy még mindig nem jutottunk oda, hogy ezt a magyar kártyát mindenki vörös vonalnak tekintse. Egyébként ez a szlovák megújhódás mozgalma, ez egy párt. A támogatottságuk valahol a 0,23% környékén áll, tehát a szlovák közélet abszolút marginális szereplőiről van szó, de mégis ilyen esetben az általuk közvetített gyűlöletre, az általuk közvetített üzenetekre fontosabb, mérvadóbb szereplők is hajlamosak ráugrani.
És a szlovák média is.
Így van, vagy hogyha próbáljuk magunkat védeni érvekkel, akkor egész egyszerűen egy csöndes összekacsintás működik, és ignorálják. Úgy, ahogy az egész Benes témát, hogy hány tucat helyre küldtük el olyan újságíróknak, akikkel ismerjük is egymást, akik a témát is ismerik, és a teljes ignorancia övezte, a teljes lapítás. Szóval olyan időket élünk, amikor különösen fontos lenne a közösségi immunitásunknak a megmutatása és az összefogás, mert egész egyszerűen látható, kézzel fogható az a darálló, ami ellenünk zajlik, és nagyon fájdalmas ezt úgy megélni, hogy az ember a szlovák szomszédjával egyébként kiváló barátságot ápol, és a politika szinteréről mégis ez az a csarkodás jön vissza, ahelyett, hogy a 21. században megpróbálnánk égtére úgy viselkedni, mint két olyan nemzet, amelynek kulturális szempontból nincsen közelebbi testvére a világon.
Egyre több a jele annak, hogy hát a választási kampányban is ismét szerepelni fogunk.
Öldös László politológus.
Magyar kártyaként, a magyar kártya ugye azt jelenti, hogy riogatnak az itteni magyar kisebbséggel, megvádolják az ország szétverésével, destabilizálásával, mindenfélével, és ezzel próbálják aktivizálni a saját választóikat. Amin eddig nem tudtunk átlépni, az egy mélyreható kulturális változás Szlovákiában. A nemzetfelfogás megváltozása. Anélkül pusztán politikai erővel és érdekjátszmákkal a helyzetünk lényegét tekintve nem tud megváltozni, de aktív politikai részvétellel számos területen lehet rajta javítani. Ezért gondolom, hogy meg kell próbálni mindig együttműködni, és ha nem megy, akkor pedig világosan kell fogalmazni. Most ez történt.
A Fórum Kisebbségkutató Intézet elnöke arra utalt, hogy Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke világossá tette, nem a kormánypártokkal, hanem a parlamenti ellenzékkel képzeli el az együttműködést.
Most már az emberek nagy többsége számára világos, a szlovákok számára is megjegyzem, hogy a magyar képviselet egy nagyon fontos eleme ezen ország politikai életének. Szükséges és fontos eleme a legmagasabb szinten is, tehát a parlamentben, a kormányban. A hiánya nem jobbá teszi az ország politikai életét, hanem rosszabbá. Ez most már eléggé világos, azt hiszem számos konkrét példával támasztható alá, ezért a visszatérése nagyon-nagyon fontos lépés lenne. A magyar képviselet például a Zuninta kormányok alatt bizonyította, hogy egy olyan társaság, aki betartja azt, amit ígér.
A magyar kártya eltüntetése, a Lex Benesnek nevezett BTK módosítás visszavonása fontos feltétele lenne az együttműködésnek, ami elől nem zárkoznak el az ellenzéki pártok sem, legalábbis a többségük, állapította meg Öllös László politológus.
Ami többeket Fico felé billentett, az a most már nemzetközi problémacsomag, de európai mindenképpen, ami ezeket az alkotmányos berendezkedéseket feszíti. Az egyik a kontinens gazdasági elmaradása. Ha ez tovább folytatódik, akkor szépen megelőznek bennünket, és másodrendű régiójává válunk a világnak, és ehhez az elmúlt több mint 1000 évben nem voltunk hozzászokva, ugye, mert az elsőrendűek voltunk, a legelsőbbrendűek tulajdonképpen nagyon sokáig, az első világháborúig. A lecsúszás akkor kezdődik. Az, hogy a szlovák-magyar ellentétek megmaradnak, és olyan emberek tudnak politikai karriert csinálni, akik erre építik a saját legitimitásokat, ez nem segít, sőt, ezek az embereknek fogalmuk nincs arról, hogy milyen stratégiák tudnák ismét a technológiai élvonalba emelni ezt a kontinens. Nem, ezek harcolni akarnak, és nemzetileg legyőzni másokat. A másik, ennél is nagyobb, és ezzel összefüggő probléma pedig a populációs válságunk. Tehát, ha így megy tovább, elfogyunk. Ilyen válsággal Európa nem nézett még eddig szembe, és erre is meg kell találni a választ. Elementális érdekünk az, hogy ez a két nép, és nem csak ez a kettő, hanem további közép-európaiak visszatérjenek modern módon, újféle módon persze, arra az útra, amin évszázadokon keresztül haladtak egy nagyon-nagyon szoros együttműködés útjára. Most kicsinség van, behódolás, nagyhatalmaknak való gazsuálás, stb., ami most már nem nyújt semmiféle perspektívát.
Ha a szlovák politikum és vele a szlovák társadalom egy része nem fordít időt és energiát a történelem megértésére és megértetésére, a gondok és félreértések tisztázására, a közös múlt magyar sérelmeinek feloldására, az úgynevezett magyar kártya eltüntetésére, ahogy a Haják Szabó Mária is fogalmazott, akkor még szorító bajok jöhetnek. Hiszen mindez elengedhetetlen lenne a normalitáshoz, az együttműködéshez. És ez nem csak magyarok és szlovákok közös érdeke, hanem egész közép-európai térségünké is. A magyarság, a szlovákiai magyarság is komoly és szavatartó partner, és olyan kiválóságokkal dicsekedett, mint éppen orosz őrs. A most koncepciós eljárás alá vont politikus irányította Szinemetu polgári társulás nem csak könyveket ad ki, hanem más, nagyon is értékes terveket is valóra vált. Tegyük ismét naggyá gömört. Ez a jelszava, a törekvése annak a nagyszabású tervnek, amelyet orosz őrs polgári társulása irányít, illetve részt vesz benne. A Magyarország-Szlovákia együttműködésében az Európai Unió támogatásával megvalósuló tervezet a gömöri térség történelmi értékeinek bemutatását és turisztikai lehetőségeinek bővítését tűzte ki céljául. Több kiemelt beruházás valósul meg majd. A többi között a beretkei úgynevezett rossz gyár, vagyis az 1600-as években épült valahai öntöde helyreállítása. A tervet ma szombaton mutatják be. Bartók Csaba tudósít.
A rossz gyár konzerválásával induló akcióterv lényege a gömöri régió turizmusának megerősítése a határmenti térségben. A projekt legnagyobb részét egy kerékpárút teszi ki, amely gombaszögöt Rozsnyó városával köti össze. A nagyjából 2 millió eurós összeghez Kassa megye önkormányzata saját forrásból még kétszer ennyivel járul hozzá. Egyébként Kassa megye a projekt vezető partnere. Ötletgazdája és kidolgozója pedig Máté Julianna, a Kassa megye és Borsodó Borsodabaú Zemplén vármegye által alapított kassai székhelyű Via Carpatia területi társulás igazgatója.
Itt tudni kell, hogy ez egy turisztikai akcióterv, és az akcióterven belül több kis projekt van. Ezek a kis projekteknek az egyik eleme itt most Beretkén, ahol vagyunk, valósul meg. Amúgy ez az összprojekt, ez egy nem egész 4 millió eurós pályázat, amelyen belül 8 partner van. Ez a 8 partner különböző turisztikai attrakciót valósít meg Gömör térségében.
A helyiek által Rosszgyárnak hívott romokra Gál Lajos hívta fel a figyelmet, aki az 1970-es években barlang kutatóként járt először a vidéken, és szembesült az erdővel benőtt romokkal. Gál Lajos, geológus barlangász, a Szlovákiai Barlangok Igazgatóságának munkatársa.
Rábeszéltem orosz őrsöt, hiszen neki minden sikerül, akkor nagyon ismert ember volt, gombaszögő szépen rendbe hoztam minden, hogy nézed ma még őrsi, mondom, hogy gyere ma, aki, hát itt mennek tönkre, ezek a falak milyen értékes, hiszen ma 1773-ból származó oklevelek ma említették ezt a vasgyárat itt, vasolvasztót, minden itt van a Guda tető alatt, a bánya is, innen hozták az ércet ide, egy nagyon érdekes dolog, és természetesen a természeti érték mindet, és mit ad Isten, őrs belefogott, és nézzük meg, hogy néz ki. Az egész, hát nekem óriási örömre szolgál lesz, hogy ez mostan elkezdődik.
21. augusztusában ő hozott el ide minket, de akkor ez a hely ez nem volt megközelíthető.
Orosz őrs értékmentő, a Cinemetu Egyesület elnöke.
Mi nagyjából a középkori útnak a nyomvonalát láttuk, de be volt nőve, tehát hogy teljesen fás szárú növényekkel az út is be volt nőve. Méteres csalámba gázoltunk, és tényleg látszottak ezek a festői romok. Ott hátul van egy nagy boltív is, ami egy ilyen látványos eleme a helyszínnek, és elkezdtük a papírmunkát, és ez ebben az esetben 3 évig tartott, mert egyrészt 5-ös természetvédelmi zónáról van szó, másrészt erdős területről van szó, tehát ezt ki kellett először az erdő alapból hasítani. Tehát meg kellett a státuszát változtatni, új parcellát kellett kimérni, az be kellett venni a tulajdonosoktól, elintézni a természetvédelmi felügyelőszerveknél a behajtási engedélyt, a vágási engedélyt, utána az épületre az építkezési engedélyt, és utána persze kellett hozzá forrásokat szerezni.
A romok legértékesebb része a négyszögletű, csonkagóla alakú 10 méter magas olvasztó, amelynek 2 kőfala majdnem teljes magasságig megmaradt, ami alapján tökéletesen rekonstruálható, magyarázza Szabó Krisztián, a felújításért felelős építész.
Ennek a vasolvasztónak tulajdonképpen úgy körülbelül az 1/3 áll jelenleg is, és az ambíciónk az, hogy a 40 hónap végére ezt teljes mértékben visszaépítjük, tehát maga a vasolvasztó az 1:1 be lesz mutatva úgy, ahogy az kinézhetett tömegi rekonstrukcióról beszélünk, tehát nyilván amennyi ismereti anyagunk lesz a megmaradt 2 oldalról, azoknak az ismereteknek tükrében fogjuk a hiányzó részeket visszaépíteni. Tehát a vasolvasztó teljes mértékben megépül, illetve itt a amik vannak ezek a falak, amik körül ölelik ezt az areát, azok állag megóváson fognak keresztül menni.
A rengeteg omladékot az önkéntesek már elhordták az egykori olvasztótól, így láthatóvá váltak az eredeti belső részek is.
Ez volt a kifolyó, itt ahol most hallunk, ez meg a fújtató.
Mi állunk a fújtató
részen,
és
részen.
Ez pedig kifolyt
az
valahova.
Pedig a kifolyó.
A kifolyó rész boltozatát a történelmi épületek konzerválására szakosodott kőműves már visszaépítette. A restaurátor munkáját a nyílt napon is önkéntesek segítették. Természetjárók, lokálpatrióták, újságírók, és még hosszú lenne felsorolni, hogy ki mindenki tartja fontosnak a beretkei rozgyár megmentését, amiről nagyon keveset tud az utókor. Balla László önkéntesként a magyarországi bánrévéről érkezett társaival.
Ez most ugye durván egy 10 órás munka lesz ma. A szervezés mondjuk egy 6 óra hossza, még összehoztam a csapatot, de nagyon szívesen jött mindenki. Heten jöttünk, mint a gonoszok. A kőműves mester felügyelete alatt a falakat fugázzuk jelenleg.
Orosz őrs, a Cinemetu elnöke, a projekt ezen részéért felelős értékmentő.
Ha műemlék felújításról van szó, torzális architektúra különösen nehéz, nehezen elérhető terepen, itt fillérekből fog csoda születni, ezt kell, hogy mondjam. Ennek a támogatási összegnek a megítélésekor, illetve a visszatervezéskor mi a forrásokhoz kellett igazítsuk ezt a projektet. Tehát a rendelkezésre, mikor már látszódott, hogy mennyi lesz a rossz gyár projektelemre jóvá hagyva, akkor vissza kellett sok helyen lépnünk, és a lehető legeffektívebb megoldást választanunk. De aminek nagyon örülök, hogy a nagyolvasztó, ami tényleg kohászati szempontból, vagy éppenséggel ipartörténeti szempontból a legértékesebb része az épületnek, teljes tömegében megújul. Épp és egész lesz, hogyha befejezzük a munkát. A környező falak, amikhez persze lehetne sok helyen hozzátoldani, azok pedig a jelenlegi formájukban lesznek konzerválva. Szerintem június 1-ével el tudjuk kezdeni a főtömegnek a falazását. Ma elmondható, hogy Közép-Európában ez az egyetlen fennmaradt flosszófön, az egyetlen ilyen korai vasolvasztó, magasolvasztó, és legközelebb hozzánk Ausztriában, Karintiában van még egy, illetve európai szinten még talán Németországban egy következő, de ezzel véget. Tehát a gömöri vasgyártás mérföldköve, hiszen a nagyolvasztó a vasgyártásba gyakorlatilag a Bucakemencétől vette át a stafétát, és ez az a pillanat a kohászat történetében, ahol már a vízenergia a fújtatásban, fújtatás révén belép a vasgyártásba.
A nagy turisztikai projekten belül a rozgyár konzerválására kevesebb mint 200 ezer euró jutott, így az eredeti elképzelésekből csak a legfontosabb részek valósulhatnak meg, de a romterület ékköve bizonyosan a visszaépített olvasztó lesz, magyarázza Orosz Őrs. A helyet 1980-ban a Murány folyó áttörése miatt nyilvánították természetvédelmi övezetté. Benne a 470 négyzetméter kiterjedésű romterület, amelyet a helyiek rossz gyárnak vagy szöggyárnak is neveznek. A nehezen megközelíthető romokhoz a Szinemetu önkéntesei már utat vágtak, de ennek az elzártságnak volt köszönhető, hogy az épület maradványokból csak az értékesebb részeket hordták szét. A Tegyük Gömört újra nagyjá akcióterven belül 6 szlovákiai beruházás lesz, Magyarországon pedig az Akteleki Nemzeti Park és az Edelényi Kastélysziget a kedvezményezett.
A felvidéki és észak-magyarországi térség igen gazdag népi kultúráját talán még mindig nem ismerjük eléggé és a maga teljességében. A felvidéki Király Helmecen, a Majláth József Regionális Múzeum, a magyarországi Cigándon lévő Bodrogközi Múzeummal összefogva most gömöri, abaúi és zempléni, és ezen belül is bodrogközi viseletekből, korabeli ruhákból rendezett kiállítást. Tomolyka Tünde járt ott.
Az 1920-as, 30-as években már azért előfordult, hogy nagyon szépen a divatra is adtak, illetve az aprólékos díszítettségre, és ennek megvolt a maga értéke, nagyon nagy értéket képviselte egy asszonynak az életében.
A szabás, az aprólékos díszítettség, az apró hímzett virágminták arra utalnak, hogy ezekben az években már a bodrogközi településeken élőket is foglalkoztatta a divat, mondja Szabóné Horváth Eszter, a Cigándi Bodrogközi Múzeum porta igazgató. Nője. Gömöri, abaúi, észak-zempléni és bodrogközi viseleteket mutat be az a kiállítás, amelyet a Cigándon működő Bodrogközi Múzeum porta a Királyhelmeci Majláth József Regionális Múzeumi tárlattal karöltve hozott létre. Hétköznapi és templomba járó ünnepi férfi és női ruhák is megtekinthetők a tárlaton.
Ezt a Miskolci Herman Otto Múzeumnak az egyik iparművész hölgye, aki készítette. Kézzel és ezzel bizony nagyon szép elismerés díjazást is kapott az iparművészeti versenyen.
Szabóné Horváth Esztert, a Cigándi Bodrogközi Múzeum porta igazgatónőjét hallják.
Alsó és felső Bodrog közben vagyunk, úgyhogy mind a két régiót szerettük volna összekapcsolni, és ehhez még az abaúi, a gömöri és a zempléni régiónak is a viseleteit sikerült bemutatni. Most fogjuk már zárni a kiállításunkat május végén. Nagyon sok látogatót fogadtak, illetve múzeumpedagógiai foglalkozások is voltak itt a helyszínen. Csokorba szedtük a közel egymáshoz közeli régióknak a viseletét, ami bemutatja, hogy ezek nagyon szép, szépen díszített, a bodrog közé inkább egy egyszerűbb, egy letisztultabb formavilágot, de a gömöri is, a zempléni is, illetve az abaúi is mindegyik színharmóniájában nagyon-nagyon szép színeket és nagyon szép kombinációkban látható itt a kiállításban, és úgy gondolom, hogy sikerült ezeket hol táblán, hol pedig a vitrínben bemutatnunk. A vitrín túloldaláról is látható, hogy azért ez egy kicsit azt mondom, mondom, hogy ilyen sprűdebb, ha megfogja az ember, akkor egy keményebb tapintású, mint a len. A bodrok köziek egyszerűek voltak öltözködésükben, és nem igazából a divatra, hanem inkább arra hajazott a viselet is, hogy ez hétköznapi és kényelmes viselet legyen, mivel hogy a len és a kender volt, ugye, a kétféle rosnövény, amiből készültek a ruhák a 19. század elején, addig nagyon nem is jelentek meg a kutatásokban sem, mivel hogy eléggé elzárt vidék volt, és akkor kezdődött igazából, amikor már mévesebb ruhadarabokat vettek föl, amikor már megtörténtek a folyószabályozások, amikor már át tudtak menni a vásárokba, és ott ihletet nyertek más-más régióknak a motivum világából, illetve öltözködéséből is.
A fekete, a barna, a visszafogottabb színek voltak a jellemzőek a bodrogköziek ruházatára. Válkendő, zsalikendő, mellény vagy lajbi, kötény vagy sulc, ing, ujjas, szoknya vagy viganó. A ruha darabok megnevezése is településenként, akár házanként is változott. A bodrogközhöz közeli északabbi vidék viseleteinek jellegzetességét mutatja be Pakoszta Andrea, a Királyhelmeci Majláth József regionális múzeumi tárlat igazgatónője.
A nőknek jellegzetes volt ezek a nagy, széles szoknyák, amivel még mai napig emlékezhetünk. Az Emplén északabbi részein használatos, kimondottan szlovák népviseletekben voltak ezek a jellegzetes plisszérozott, rakott, több alsó szoknyájú szoknyák, amik vagy hosszabb, rövidebb kötővel voltak ellátva. Még érdekességnek mondanám a puffos ujjú fehér blúzokat, ami kimondottan a klasszikus zempléni kivarott, hímzett részekkel vannak ellátva. Használtak több színeket, a barnától a liláig, piros, azt kevésbé, inkább díszítésre, farkasfogak és a kivarott, vagy keresztszemes, vagy pedig ez a lapos öltéssel kivarott blúzokra használták a piros színt. Szerettük volna azokat megszólítani, testvérintézményeket, akik tudtak ebben segíteni. Zempléni Közművelődési Intézet, a Gömöri Közművelődési Intézet, megszólítottuk a magyar bődi viselet tulajdonosait, amit az ilosvai tánccsoport állított rendelkezésünkre, és a legnagyobb részét, a segítséget ebben a kiállítás összekomponálásában pedig a Tigándi Múzeumporta dolgozói voltak, akik segítettek benne.
A V4-et, azaz a visegrádi együttműködésben résztvevő országokkal foglalkozó közép-európai magazint és Járai Juditot hallották. Duba Szilvia zenei szerkesztő, Németh László hangmérnök és Szőlősi Éva gyártásvezető nevében is köszönöm. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, amelyre számítunk a jövő héten is.